A szentség Isten házának alaptörvénye. Charles Haddon Spurgeon 1618. prédikációja. Elhangzott 1881. szeptember 11-én, vasárnap délelőtt Londonban. Alapige Ezikiel 43.12. Ez a ház törvénye. A hegy tetején, egész határa, körös körül igen szentséges. Imé, ez a ház törvénye. Nem bocsátkozom bele Ezikiel látomásának közvetlen értelmezésébe. Úgy hiszem, a ház, melyről Ezikiel beszél, az élő Isten egyházának képe. Nem annyira a látható egyházat szemlélem, hanem Jézus Krisztusnak azt a lelki, misztikus gyülekezetét, mely az ő lakóhelye. A kegyelem állapotában van ez a földön, és a teljes dicsőségben, a mennyben. Itt alant, mint a küzdő egyház, és ott fenn, mint a győzedelmes, diadalt kivívott szent gyülekezet. Az egyház az egyetlen dolog a földön, ami megfelelőképpen nevezhető Isten házának. Hiszen ő nem lakik kézzel csinált templomokban, például mondjuk ez épületben. A legízlésesebben kivitelezett architektúra sem képes soha megfelelő szentét biztosítani az istenségnek. Nézzetek fel a kék égre, emeljétek szemeteket éjszaka a fenséges csillagos égboltozatra, és nézzétek a folyton hullámzó, széles, nyílt tengert, és mondjátok meg, ha van-e emberi kéz alól kikerült alkotás, mely versenyre kerhet a természet templomával? Fúrjátok be tekinteteteket a mérhetetlen térbe, és lássátok, micsoda templom áll ott már készen. Milyen falak közé szeretnétek hát szorítani a végtelen Jehovát? Ő mégis úgy rendelkezett, hogy Siont válassza, és azt kívánta meg lakóhelyéül. A szentek együtt épülnek fel lelki házzá, Isten hajlékával lélek által. Ő népek között tartózkodik, ígérete szerint. Lakozom bennük, és közöttük járok. Ennél fogva a gyülekezet a nagy atya otthona, ahol ő családja körében lakik és megpihen. Hát nem de ezt mondta ő, ez az én nyugodalmam örökre, itt lakozom, mert ezt választotta. Miként egy ember saját házában megpihen és ott leli gyönyörűségét, úgy gyönyörködik Isten az őt félőkben. A szent hegyeken vetette meg fundamentumát. Szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. A gyülekezet Isten háza, mert itt ismerteti meg és jelenti ki magát, úgy, amint nem teszi meg a külvilágnak. Ismeretes az Úr Judában, és nagy az ő neve Izraelben. Az ő népe ismeri őt, mert mindnyájan tőle tanítattak. Közülük senki sem mondja szomszédjának, ismerd meg az Urat, mert mindnyájan megismerik őt, mint atyjukat, kicsintől fogva a legnagyobbik. Micsoda édes családi közvetlenség élvezhető a gyülekezetben! Milyen szent meghittség van a nagyatya és az ő gyermekei közt! Milyen gyöngéden öleli őket keblére, úgy, hogy az Úr titka az őt félőkkel van. Az ő szentjei közel vannak hozzá. Szabad menetelük van hozzá bármikor, mert az ő házában laknak, és az ő drága, szeretett gyermekei. Ennél dicsőségesebb dolgot mit lehetne még elmondani az egyházról? Az Isten ő közepette van, nem rendül meg. Csak a gyülekezetről, Isten igazi házáról olvashatunk ilyen szavakat, mint az Úr a te Istened közötted van, erős ő, megtart, örülte rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked. A gyülekezet Isten háza, és ezért gondoskodik róla. Épp úgy, mint ahogy egy ember gondoskodik saját házáról. Abba fekteti erejét, annak érdekében fejti ki bölcsességét. És mindig rajta van szíve, gondolatai mindig felette őrködnek. Isten önmagát adja oda népéért. Érette halt meg, és támad fel az ő fia. Reján nézve rendezi az Úr az ég tanácsait. Érte dolgozik az emberek fiai közt a földön. Az Úr öröksége az ő népe, Jákob néki sorsa által jutott öröksége, s az ő választottaira különös gondja van. Vigyázz arra, hogy az ő lelki háza ne szenvedjen romlást vagy hiányt semmiben, ami jólétére, biztonságára és dicsőségére szolgál. Az Úr az ő tulajdon nevét összekapcsolja az egyházzal, miként egy ember cselekszik az ő házával. Az Úrnak háza ez, és ő-e háznak az ura? Szeretteim, a legnagyobb dicsőség, amiben valakinek csak része lehet, az, hogy Isten háznépének a tagja legyen. Vannak nagy házak-e világon, régi családfával és királyi ranggal bírók, de mik ezek Isten házához hasonlítva? A Jézus nevéről nevezett egyetlen háznép menjen és földön sokkal fénylőbb, igaz dicsőséggel bír önmagában, mint a fejedelmek összes családjai együttvéve. Én inkább kívánok a legkisebb szent lenni, mint a legnagyobb uralkodó. És ilyen dicsőséggel bírnak mind a szentek. Már most, kedves testvérek és testvérnők, ha ti és én azt a kiváltságot nyertük, hogy befogadtattunk Isten házába, és az ő családjának részévé lettünk, rendkívül szükséges, hogy megismerjük a ház törvényét. Ez kívánatos már a belépéskor, és egyformán szükséges mindaddig, míg az Úr házában maradunk. Pál Timóteusnak azzal a céllal írt, hogy megtudja, miként kell viselnie magát Isten házában, mely az élő Istennek egyháza. E végre volt Ezékiel is küldve Istentől azokhoz, kik Isten kegyét óhajtották. Meg kellett mutassa nekik a ház berendezését, annak kijáratait és bejáratait, és minden rendeléseit, és minden formáit, és minden törvényeit. És le kellett írni a szemük előtt, hogy megtarthassák annak minden formáját, és minden rendeléseit, és azokat megcselekedjék. Isten háza nem rendetlen, s nem törvénytelen. A szabadság hajléka ez, de nem a szabadosságé. Akik Isten házában lakoznak, azok az ő közvetlen jelenlétében vannak. És ami Istenünk megemésztő tűz, elengedhetetlenül szükséges, hogy szentek legyenek azok az emberek, akik a háromszor szent Istennel laknak együtt. Isten meg fog szenteltetni azokban, akik hozzá közel járulnak. És ha valakik azért mennek be a házba, hogy rendetlenül viselkedjenek, tapasztalni fogják, hogy az ítélet az Isten házán veszi kezdetét. Mennyire rettenetesek ezek a szavak? Ha valaki megrontja az Isten templomát, megrontja azt az Isten. Jöjjetek hát, nézzünk nagy figyelemmel igénkbe, mely a ház törvényét tárja elénk. Ó, bár csak a lélek adna nekünk értelmet, igaz megértést, s aztán vezetne bennünket, hogy engedelmeskedjünk. Próbáljuk meg először kifejteni a ház törvényét. Másodszor hadd vizsgáljuk meg magunkat, hogy vajon megtartottuk-e a háznak-e törvényét. Harmadszor nézzük meg a törvény tartozékait. És negyedszer intézkedjünk, hogy a háznak ezen törvénye betartassék. Először tehát magyarázzuk meg a ház törvényét. Jegyezzétek meg gondosan a felolvasott igét. Ugyanazon szavakkal kezdődik és végződik. Ez a ház törvénye. A hegy tetején, egész határa körös körül igen szentséges. Imé, ez a ház törvénye. Ezek a szavak az alapszabályzott keretét képezik, vagy egyféle felemelt kezet, mely minden oldalról rámutat. Ez a ház törvénye. Miért van kétszer említve e mondat? Azért, mert olyan nehézfejű tanulók vagyunk, hogy szükséges mindent legalább kétszer elmondjanak nekünk? Azért, mert olyan vakok és tompák vagyunk, hogyha egy dolgot nem ismételnek el újra és újra, nem jegyezzük meg azt? Vagy, ha felfogjuk is, biztos, hogy elfelejtjük? Vagy a templom sajátos törvényeként volt ez kifüggesztve, úgy a templom bejáratánál, mint kijáratánál. Olvassuk a 46. fejezetben, a 9. versben. mikor pedig a föld népe megyen be az Úr elejébe az ünnepeken, aki az északi kapu útján ment be, hogy leborulva imádkozzék, a déli kapu útján menjen ki. Aki pedig a déli kapu útján ment be, az északi kapu útján menjen ki. Ne térjen vissza azon kapu útjához, amelyen bement, hanem az annak ellenében való menjen ki. Amikor az imádkozó bement, látta a feliratot, ez a ház törvény, s amikor távozott, ha visszanézett a kapu feliratára, ott is olvashatta, ez a ház törvénye. Vagy, mert ez a ház törvénye az élet kezdetén, és a ház törvénye annak végén. Ez a ház törvénye a frissen megtérteknek, és ez a ház törvénye a legidősebb tiszteletre méltó szenteknek. Mindenképpen a keresztény magaviselet alfáját és omegáját tartalmazza a ház törvénye. Nem mehetsz feljebb a törvény iránti engedelmességnél. Tulajdonképpen ezt mondhatod, túl magas, el nem érhetem. Menj, amilyen messzire csak tudsz. És mégis, közülünk a legkiválóbbak számára is a ház törvénye marad, mert az Úr parancsolata rendkívül átfogó és széles. És mi a háznak ezen törvénye? Nos, az, hogy minden, ami abban található, szentséges. A gyülekezetben minden dolog tiszta, igaz, jó, dicséretes, Istenhez illő kell legyen. Minden, ami Isten egyházával kapcsolatos, szent kell, hogy legyen. Ezt fejezik ki ezek a szavak. A hegy tetején, egész határa, körös körül, igen szentséges. Figyeljétek meg, hogy mindennek szentnek kell lennie. Sőt, figyeljétek meg újra, a legszentségesebbnek kell lennie. A régi templomban csak egy kis szoba volt a középen, mely a legszentségesebb jelleggel bírt. Ezt nevezték a szentek szentjének, vagy szentség szentségének. De most Isten gyülekezetében minden szoba, minden csarnok és az udvar is a legszentségesebb kell legyen. Amilyen volt az elfüggönyözött szentély, ahová a főpapon kívül senkinek sem volt szabad bemennie, és ahová a főpap is évente csak egyszer mehetett be, és akkor is csak vérrel. Amilyen volt az a fenséges hely, melyben Isten dicsősége ragyogott elő a kérubok közül, ilyen kell legyen az egész egyház szentsége minden tagban és minden szolgálatban. Figyeljétek meg, hogy a ház törvénye nem csak nagyfokú, a szentség legmagasabb fokát érintő, hanem a legmérehatóbb, mindenre kiterjedő, mindent átfogó. Mert így olvassuk, a hegy tetején egész határa körös körül, igen szentséges. A külső udvarok, a pogányok udvara, a kőfalak, a falakon kívüli sétány, a hegy lejtői, minden hajlat, ami csak kapcsolatban állt a hegyel, melyen a templom állt, szent kellett legyen. És ebből azt írtam meg, hogy Isten gyülekezetében nem csak az ige szólóinak kell igen szenteknek lenniük, hanem a közönséges tagoknak is. Nem csak az egyház sákramentumainak, hanem közönséges ételeinek is. Nem csak vasárnapjainak, hanem a hétköznapjainak is. Nem csak Isten tiszteletének, hanem mindennapi munkájának is. Minden, ami körülveszi Istennek szentelt életünket, úgy szintén szentnek kell lennie. A világi dolgoknak, melyek vallásunkat érintik, Isten tiszteletté kell válniok. Akár eszünk, akár iszunk, vagy bármit is teszünk, mindent az Úr Jézus nevében kell tennünk. Nem csak a pap ruháján levő csengetjük kell szentségesek legyenek az Úrnak, hanem úgy szintén a lovak csengetjűi is. Konyhánk fazekainak és edényeinek épp úgy szenteknek kell lenniük, mint az arany edényeknek, melyekkel a papok szolgáltak a magasságos oltáránál. A szentségnek messze kiterjedőnek kell lennie, és egy keresztjének egész életterületét be kell fednie. Meg kell szenteltessék egész valójában, szellemében, lelkében is, testében. És minden dologban bizonyságát kell adnia, hogy félretétetett az Úr számára. Pál azért imádkozott, hogy a békesség Istene szenteljen meg bennünket mindenestől. Amen. Úgy legyen. Megjegyezzük továbbá azt is, hogy a szentségnek nyilvánvalónak, láthatónak, szembeötlőnek kellett lennie. A gyülekezet nem egy völgyben elzárt ház, nem elrejtve áll valahol az erdő mélyén, hanem olyan, mint egy hegy tetején magasló templom, hol messziről is mindenki láthatja. Az az egész hegy mindenestől szent volt. A nyilvánvaló szentség kell legyen Isten egyházának ismertető jegye. Nekünk egy sajátos népnek kell lennünk, mely megkülönböztetett ezáltal, hogy olyan nép, mely egyedül lakik, és nem számlatatik a nemzetek közé. Nem képességünk miatt kell híresek legyünk, sem gazdagságunk vagy hangos hitvitáink miatt, hanem szentségünkért. Az igazi szentséget így vagy úgy észre fogják venni, és felfigyelnek rá. Miként az ibolya, bár próbálja elrejteni magát, de illata elárulja őt. Mint csillag, szerényen sziporkázik, de fénye miatt nyomban észreveszik. A kegyelmet nem lehet véka alá rejteni. Jó lenne az ellenségétől ismeretlenségbe rejtőzni, de a szent város örökre egy hegyen áll, és lehetetlen elrejteni. Adja Isten, hogy valamikor csak gyülekezetünkről szó esik, az emberek elismerhetnék ennek szentségét. Adja Isten, hogy valahányszor csak beszélnek rólatok, vagy rólam, ne tudjanak semmi rosszat mondani rólunk, ha csak hazugságból nem. A világ nem tudja, miként nevezze azt, amit egyszerre csodál és gyűlöl. De hamar észleli jelenlétét és ismeri erejét. A szentségről beszélek, ami egyszerre képezi Isten népének dicsőségét és erejét. De mi a szentség? Bár tudom, mi a szentség, de mégsem tudom néhány szóban meghatározni. Ezért fokozatosan fogom jelentését eltárni előttetek. De megvallom, nem tudom jobban tenni, mint az az ír fiúcska, ki keresztény hitre tért. Amikor megkérdezte tőle a misszionárius, mondd Patrik, mi a szentség? A gyermek így válaszolt. Uram, az annyi, mint tiszta lenni belül. Nos, erről van szó. Az erkölcsösség nem más, mint megmosott holttest, fehér gyolcsba öltöztetve. A szentség viszont az életnek tökéletes tisztaságban való formája. Igaznak lenni az emberek iránt, ez erkölcsösség. Megszenteltnek lenni Isten iránt, ez szentség. Isten gyülekezetének nem híresen jónak, hanem valóságosan szentnek kell lennie. Nem erényes jó hírnévnek kell örvendjen a világ előtt, hanem tiszta szívvel kell bírjon az Isten előtt, tiszta bensővel kell rendelkeznie. Életünk olyan kell legyen, hogy akik bennünket figyelnek, bekukucskálhassanak a belső ajtókon is, és semmit se láthassanak, amiért gyalázhatnának. Erkölcsi tisztaságunk nem a rossz háziasszony tisztaságához kell hasonlítson, ki besöpli a port a szőnyeg alá, s a rongyokat, romlottságokat a kamra sarkába veti. Annyira tiszták kell legyünk az átkozott dolgoktól, hogy még ha a földben ástának is utánuk, ne találhassanak ott semmilyen ákán által elrejtett kincset. Isten az igazságban gyönyörködik, ami a vességben van, és bensünkben bölcsességre akar tanítani minket. Tanítás céljából a szentséget négy részre oszthatjuk, és az első annak negatív oldalát emeli ki, a világtól való elszakadást. Egy világi emberben lehet erkölcsösség, de nincs szentség. Az az ember, aki olyan, mint a többiek, ki nem élt át természetében semmi változást, ki nem ismer semmilyen életbeli változást, még nem ismerős az Isten igéje szerinti szentséggel. Az ige, mely minden igazi szenthez szól, így hangzik: jöjjetek ki közülük, szakadjatok el tőlük, és tisztátalant ne illessetek. Ha a világhoz szabjuk magunkat, nem lehetünk szentek. Jézus ezt mondta mindenő szentjeiről: ők nem-e világból valók, amiképpen én sem vagyok-e világból való. Mi megváltattunk az emberek közül, hogy megváltunkhoz hasonlítsunk, ki szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott. Nem bizonyos helyre nézve kell mi elválasztottak legyünk, szerzetesi fanatikussággal kerülve az embereket, hisz senki sem vegyült jobban a bűnösök közé, mint Urunk. Ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt teszik. Ez volt a régi gyalázkodás. De bár Urunk egy volt közülök, mint mindenki láthatta, semmi sem lehetett világosabb, mint az elveszett juhok és a pásztor közti különbség, ki eljött közéjük, hogy megkeresse az övéit. Minden megnyilvánulás, minden szó, minden mozdulat arra mutatott, hogy ő a bűnösöktől elütő ember volt, akiket megáldani igyekezett. Így kell legyen velünk is. Amilyen a lilium a tövisek között, olyanok kell legyünk mi az ember tömegben. Hitvalló társaim, különböztök-e azoktól, akik között laktok? Különbözöl-e annyira tőlük, mint egy zsidó a pogánytól? Mert egy zsidó tegyen bármit, éljen angol, lengyel vagy német módra, legyen bár öltözetben, üzletben vagy beszédben a körülötte élő emberekhez hasonló, de atyának, Jákobnak képe ott van rajta, és nem rejtheti el a tényt, hogy ő izraelita. Ha keresztény hitre tér is, nemzetiségét mégsem veszti el, észreveheted, hogy Ábrahám magvába való. Így kell legyen a valódi keresztényel is. Bárhol legyen, és bármit tegyen is, az emberek fel kell ismerjék, hogy ahhoz a felekezethez tartozik, melynek mindenütt ellene mondanak, és nem egy közönséges ember. A különleges nép cím Jézus minden követőjének sajátja. Ők jövevények és vándorok, idegenek és zsellérek a világon, mert kijöttek onnan az isteni hívásra, hogy magukat elkülönítsék, s az Úrhoz adják örökre. Nem létezik szentség a világtól való elszakadás nélkül. Továbbá a szentség nagymértékben az odaszánásból áll. A szent hely tárgyai azért voltak szentek, mert Istennek voltak felajánlva. Senki sem ivott a szent edényekből Isten szolgáin a papokon kívül. Egyetlen állatot sem volt szabad a szent késsel megölni, vagy az oltára tenni, csak azokat, melyeket Jehovának szenteltek. Mert szent volt az oltár, és a rajta levő tűz is szent volt. Így kell legyen mi velünk is, ha szenteknek kell lennünk. Az Úrhoz, Jehovához kell tartoznunk, neki szenteltek kell lennünk, és csak az ő rendelkezésére kell állnunk. Másra nem használhatnak bennünket. Nem csak névlegesen, hanem valóban és ténylegesen Istenért kell élnünk, és Istenért munkálkodnunk. Ez a mi létezésünk értelme, s ha nem felelünk meg a célnak, nincs mentségünk az életre. Szégyenfoltok vagyunk a természet arcán, parlagon maradt helyek, s terméketlen fák, melyek hiába foglalják a földet. Annyiban felelünk meg teremtettségünk céljának és rendeltetésének, amennyiben dicsőséget hozunk Istenre. Mi Isten papjai kell legyünk, és ha nem szolgáljuk őt, úgy csak aljas színlelők vagyunk. Mint keresztények, mi nem vagyunk a magunkéi, hanem áron vétettünk meg. S ha úgy élünk, mintha a saját magunkéi volnánk, megváltunkat rövidítjük meg. Hát megcsalja egy ember az Istent? Megfossza-e a hazugság Jézust az ő vérén megváltott tulajdonától? Beleegyezhetünk-e, hogy a világ, a test, az ördög kezelje és használja az Istennek szentelt edényeket? Ilyen szentségtörést el lehet-e tűrni? Semmiképpen. Érezzük hát át mélyen, hogy mi az Úréi vagyunk, és az ő esküje s bélyege van rajtunk, s ez arra kötelez bennünket, hogy magunkat kizárólag csak neki adjuk. Ez egy igen lényeges alkotó eleme a szentségnek. A legtisztább edény a Szent Sátorban nem tisztasága miatt volt szent, hanem szenté vált, amikor tisztaságán felül úgy szintén az Úrnak is volt szentelve. Ez több, mint erkölcsösség, illendőség, becsületesség vagy erényesség. Beszélhetsz nekem nagy szívűségedről, jóságodról, kegyes szándékaidról. Nos, mik ezek? Oda vagy-e az Úrnak szentelve? Mert ha nem szentelted magad oda teljesen az Úrnak, úgy semmit sem tudsz a szentségről. Ez a ház törvénye, hogy a gyülekezet Krisztusnak szenteltetett, és hogy minden ember, aki körébe jön, ugyanúgy Istennek szentetetett kell legyen. Nekünk Istenért és az ő dicsőséges országáért kell élnünk, vagy másként nem vagyunk szentek. Ó, gyertek, szánjuk hát oda magunkat fenntartás nélkül Istennek, s aztán álljunk komolyan hozzá odaszánásunkhoz, örökre. Ez a szentség útja. De ez még nem teszi teljessé a szentség fogalmát, csak ha hozzáteszitek ehhez az Isten akaratához és az ő jelleméhez való alkalmazkodást. Ha Isten szolgái vagyunk, követnünk kell Isten parancsait. Készek kell lennünk úgy tenni mindenben, amint Mesterünk int bennünket. Mert ő az Úr, és neki engedelmeskednünk kell. Az Úr Jézust kell példaképünké tennünk, és amint Ezékiel mondja, meg kell mérnünk arányosságát. Az kell legyen ételünk és italunk, hogy annak akaratát cselekedjük, ki elküldött minket. Vezérelvünk s alapszabályunk nem a mi ítéletünk kell legyen, még kevésbé a mi képzeteink, hanem Isten igéje a mi törvénykönyvünk. Engedelmeskednünk kell Istennek, hogy egyre hasonlóbbakká válhassunk Istenhez. A kérdés szívünkben ez kell legyen. Mit kíván az Úr, hogy tegyek? Vagy mit tett volna Krisztus maga hasonló körülmények alatt? Nem mi az én vágyam, hanem mi Isten törvénye dolog felől. Nem az, ami nekem tetsző, hanem ami neki kedves. Mivel újjászülettünk Isten által Krisztus képmására, és így az ő valódi gyermekeivé váltunk, fel kell növekednünk mindenben ahhoz, aki a fej. Követői lévén az Istennek, mint szeretett gyermekek, mert csak így és csak is így leszünk szentek. Értsétek meg hát, hogy a gyülekezet egész területét illetően, bármilyen széles körű is a tevékenysége, az Isten jelleméhez való igazodás a ház törvénye. A Krisztushoz való hasonlóság látható kell legyen minden egyes tagban, a tagok minden egyes tevékenységében, és az egész testben, és annak minden testületi tevékenységében. Ez a ház törvénye. Ám de még hozzá kell tennünk a szentség fogalmának teljesítételéhez, hogy szoros közösség kell fennálljon a lélek és Isten között. Mert ha megtörténne is, ami nem lehetséges, hogy egy ember Istenhez hasonló és Istennek szentelt lenne, mégis, ha nem él Istennel közösségben, a szentség fogalma nem teljes. A templom szenté válik, mert Isten benne lakozik. Ő a legkülönlegesebb módon jött a szentek szentjébe, és ezáltal lett ez a szentek szentje. Hasonlóképpen az Úrral való különleges közösség teremti a különleges szentséget. Isten jelenléte szentséget követel, és szentséget teremt. És így, testvérek és testvérdők, ha szentek kívánunk lenni, nekünk Istenben kell laknunk, és Isten bennünk kell lakjon. Nem lehetünk szentek bizonyos távolságra Istentől. Hogy vagytok ezzel a dologgal? Hogy vagyunk ezzel ebben a gyülekezetben? Velünk van-e Isten minden mi szolgálatainkban? Elismerjük-e őt minden erőfeszítéseinkben? Uralkodik-e ő teljesen mindannyiunk szívében? Velünk marad, s nálunk lakik-e Jézus? Mert a ház törvénye szerint így kell történjen, hogy Istent mindenütt elismerjük, minden dologban igazodjunk az ő akaratához. Mindent szenteljünk és szánjunk oda az ő céljaira. És ő érte, minden dologban legyünk elszakadva a többi emberektől. Nos, ez a ház törvénye. Már most másodszor segítségeket igényelem, miközben azt mondom, hogy vizsgáljuk meg magunkat e törvény által. Minden ember kérdezze meg önmagát, vajon megtartotta-e komoly gondossággal a ház törvényét. Testvéreim, Isten gyülekezete szent. A szent Istenen alapszik, szent alapelveken és szent célok érekében. A szent üdvözítő által lett megváltva, szent áldozat által, és szent szolgálatra lett rendelve. Nagy dicsősége a szent lélek, kinek befolyása és munkái mind szentek. Törvénykönyve a szent Biblia, fegyverraktára a szent szövetség, vigasza a szent imádság. Egybegyülekezései mind szent összövetelek. Polgárai szent férfiak és nők, szent célokért létezik, és szent példákat követ. Kedves hallgatóm, oda tartozol-e te is hozzá, mint szentség az Úrnak? Tégy fel magadnak kérdéseket, annak alapján, amit eddig mondtam. Úgy élek-e, hogy a világtól elválasztott vagyok? Van-e valami különbség az én dolgaimban, köztem és azok között, akikkel kereskedem? Mások-e az én gondolataim? Vágyaim folyása más irányba tart-e? Otthon vagyok-e az istentelennél, vagy bűneik miatt gyötrődöm? Egy vagyok-e közülök? Vagy tarka madár vagyok-e köztük? Vizsgáld meg, testvérem, magad, és lásd meg, vajon szent vagy-e ilyen értelemben, vagy sem? Aztán, tegye fel mindenki a kérdést, oda szentelt vagyok? Istennek élek-e testemmel, lelkemmel, szellememmel, egész lényemmel? Isten dicsőségére használom-e vagyonomat, képességeimet, időmet, hangomat, gondolataimat? Mi az, amiért élek? Vajon azt színlelem, hogy Istennek élek, és végül is valójában magamnak élek? Úgy élek, mint Ananiás és Safira, kik azt mutatták, hogy mindent odaadnak, és mégis visszatartottak egy részt az összegből. Az ige hirdető szeretné megvizsgálni saját szívét, és kér titeket, minnyájatokat, hogy vizsgáljátok meg a tieteket. Aztán tegyétek fel a következő kérdést. A Szent Isten elgondolásának megfelelően élek? Úgy élek-e, ahogy Krisztus élne az én helyemben? Mint házigazda, vagy alkalmazott, vagy mint férj, feleség, vagy gyermek, úgy járok-e el, amint Isten maga szeretné, hogy eljárjak? Hogy azt mondhassa rólam, jól vagyon, jó és hű szolgám? Ő igen féltékeny Isten. Engedelmeskedem-e neki különös gondossággal? Ha nem járok Isten iránti engedelmességben, ha rendetlenül viselem magamat, úgy megrontom a ház törvényét, és ez a ház az élő Istennek háza. Nem, de vigyáznunk illik, nehogy megsértsük a királyt az ő saját palotájában, és elvesszünk az úton, mert hamar fellángol az ő haragja. Aztán újra, kérdezd, közösségben élek-e Istennel? Nem lehetek szent, és közben elválasztó falat emeljek közém és Isten közé? Van-e nagy elválasztó közbevetés köztem és az Úr között? Ha igen, úgy idegen vagyok a szentségtől. Közösségem kell legyen vele, mert másként oly módon élek, mely bűnös, ártalmas, veszélyes és káros. Testvér, testvérnő, hadd tegyen fele nagy kérdést, Istennel jársz-e? Megmaradsz-e folytonosan a Jézussal való közösségben? Tudom, vannak egyesek, akik inkább nem válaszolnának erre a kérdésre. Találkoztam hívőkkel, akik azt mondták, ha azt kérdezné tőlem, vajon iszákos vagy becstelen vagyok-e, úgy azt válaszolnám egyből, nem. Ha azt kérdezné, igazságos és erkölcsös vagyok, azt válaszolnám, igen, határozottan. De amikor azt mondja, közösségben jársz az Úrral, élvezed-e az Úrral való közösséget minden lépésedben? Nem vagyok kész választ adni önnek, mert gyenge vagyok ezen a ponton. Nincsenek-e köztetek olyan hitvallók, akik nem keresték Isten arcát már hónapok óta, és nagy ritkán élvezik Isten jelenlétét, vagy egyáltalán? Istenhez való közelségük csak nagy ritka alkalmakra tartozik, és nem mindennapi tudatosság számukra. Egy-egy összejövetelen, amikor a vallásos lelkesedés felindítja őket, kissé felmelegednek, de általános hőmérsékletük az északi sarkra jellemző inkább, mint sem az egyenlítőre. Ó, édes barátaim, ezt ne tegyétek! Azt akarjuk, hogy Istenhez közel lakjatok mindig. Úgy ébredjetek fel reggel, és az ő fénye köszöntse szemeteket, és vele időzzetek, miközben házi munkáitokat végzitek, vagy a zajos világba kimentek. Azt szeretnénk, hogy gyakran halljátok fületekben a szerelmes titkos hangját, és úgy térjetek este nyugovóra, hogy érzitek, mi édes dolog a megváltó ölén elaludni. Testvéreim, mi édes tudat elmondani ezt? Felserkenek, és mégis veled vagyok. A féltékenyen őrködő szívek amiatt is bánkódnak, ha csak álmaik okoznak elméjükben rendetlen gondolatokat. És az első tudatos pillanatban igyekeznek az Úrhoz fordulni. Ó, bár csak annyira eláradna bennünk az Isten iránti szeretet, és teljességgel úgy megszentelődnénk, annyira szentek lennénk, hogy sohasem gyengülne el, még csak egy pillanatra sem, a magasságos, közvetlen jelenlétének érzete bennünk. Rátok hagyom ez önvizsgálati munkát. Folytassátok-e délután csendes óráiban. Vegyétek szívetekre, ne hanyagoljátok el, mert, mint az Úr szolgáira, komolyan rátok hárul. Jó jegyezzétek meg, hogy a házhoz szentség illik, és jaj nekünk, ha Isten lelkével szembe járunk. Mérjétek fel arányosságát, és szabjátok magatokat a ház törvényéhez. Most harmadszor azt vizsgáljuk meg, melyek a ház ezen törvényének a tartozékai. A törvénynek azon tartozékai, melyekre most utalok, a következők. Ha Isten háza valóban szentséges lesz, úgy ennek következményeként élvezni fogja Isten mosolyának és kegyének a lehető legmagasabb fokát. Egy szent gyülekezetben ott van Isten a középen. Aztán Isten jelenlétének következménye minden egyes gyülekezeti tagban egy szent elevenség. Mert ahol Isten közel jön az emberhez, ott a letargia és halál nyomban elszáll. Ahol az isteni jelenlét érezhető, ott a lélek betegségei megszűnnek. Jehova meggyógyítja népét, akik közt lakik, és a lakosok nem fognak többé így szólni, beteg vagyok. Ez ismét örömet jelent, mert az összetört csontok örvendeznek. Ahol Isten szentsége uralkodik, ott biztos, hogy lesz szeretet, mert a szeretet a szentség lényeges tartozéka. A lélek gyümölcse szeretet, úgy Isten iránt, mint minden ember iránt. Ez a szeretet szívbéli egységet szül, testvéri kedvességet, együttérzést és ragaszkodást munkál, s mindezek békességet és boldogságot hoznak. Az igazán megszentelt lelkek közt nincs szakadás, meghasonlás, eretnekségek, pártokra szakadások, hanem mindnyájan egyek Krisztusban. Honnan vannak harcok közöttetek? Nem a szentségből, hanem a le nem győzött szenvedélyeitekből, testi kívánságaitokból. Amikor tökéletesek leszünk, mint a mi mennyei atyánk is tökéletes, akkor úgy fogunk szeretni, amint ő szeret. És ez természetesen a gyülekezet minden erőfeszítéseit sikerrel koronázza. És így annak növekedését eredményezi. Imái erősek és áldást hoznak alá, mert szentek és kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Fáradozásai bőségesek és bőséges aratást biztosítanak, mert Isten nem feledkezik meg szeretetének fáradozásairól. A szent gyülekezet Istennel a középpontban a testvéri egység helye, és ebből kifolyólag a Hermon harata áztatja, és áldást parancsol oda az Úr örökké. A szentek ilyen állapotban egész éven át ünnepet ülhetnek, és már is a menny előízét élvezik. Próbatételeik is megvannak szentelve, és az irgalom jótéteményei sokasodnak rajtuk, s így hitük rendkívül növekszik, és reménységük is megszilárdul. Összjöveteleikre angyalok jönnek alá csapatostól, majd felszállnak tőlük Istenhez, azon a létrán, melyet Jákob látott. Ó, boldog nép! Háromszorosan boldogok ők, szent Istenükben! Testvéreim, bárcsak látnánk egy szent gyülekezetet! Egy gyülekezet, mely igen szentséges minden ünnepélyes szolgálataiban, oly fényes lesz, mint a nap, és tiszt, mint a hold, és rettenetes, mint egy zászlós tábor. A népek, melyek közt lakik, hallani fognak híréről, eljönnek messziről, és kívánni fogják látni fejedelmüket, és ámulni fognak dicsőségén. Az idegenek fiai seregleni fognak lábaihoz, megtiltjei madárserekként lepik meg őt, és ő maga is csodálva nézi, honnét jönnek. Nem lesz köztük lankadt, levert vagy csalódott. Nem lesz bennük kételj az örök igazságok felől, és semmi gyanú a végtelen szeretetre nézve. A Szentlélek Isten erejében megerősödve, bátor bizalom tölti el szívüket, dicsőséges önfeláldozással, és győzelemről győzelemre fognak jutni. Szálljatok csak nyeregbe a szentség ezen fehér lovára, ó ti! Serege az Úrnak, és Krisztus vezetni fog titeket, s ti mindannyian ragyogó fehér gyolcsba öltöztetve követni fogjátok őt, s kijöttök győzve, hogy újabb győzelmet vegyetek. De másrészt képzeljetek el egy szentség nélküli gyülekezetet. Mi lesz belőle? Szentség nélkül senki sem látja meg az Urat. S ha egy gyülekezet még csak nem is láthatja Urát, milyen lesz az állapota? Menjetek Sionra, és lássátok, mi történt Isten házával, amikor beszennyeződött. Jegyezzétek meg, miként lettek a szent és gyönyörű házak lerombolva és porrá égve. Emlékezzetek, miként utálta meg az Úr Siont, és odarendelte ellenségeit, hogy felforgassák minden kövét, és sót hintsenek arra a helyre, melyen állott. Volt-e valaha a Jeruzsálemihoz hasonló pusztulás? Vegyünk csak testvéri frigyünkbe szentségtelen férfiakat és nőket, és tűrjük el, kedvezzünk nekik, és hamarosan meg fogjuk látni, hogy az Úr haragja igen felgerjed ellenünk. Adjunk csak helyet mi magunk a könnyelműségnek, laza elveknek és gyakorlatoknak. Bontsuk fel odaszánásunkat s az Úrral való közösségünket. És mi lesz hamarosan ennek a következménye? Lehet először csak felhevülések, irigységek és harcok támadnak. aztán szakadások, pártoskodások, hamis tanítások, versengések, háborúskodások. Vagy meg lehet, hogy a gonosz csak a letargia, tétlenség, világiasság, Krisztus és a lelkek iránti szeretet hiánya formáját ölti fel. De aztán lassan csökkenni fog az imaórákra összegyűltek száma. Nem fog hangzani többé buzgó tusakodás és szentéletre sóvárgó ima. S aztán észtehető lesz az erőtlen ige szolgálat. Talán tanbeli hiányosság és hiba, vagy az ige szóló buzgóságának hanyatlása. S mindez idő alatt semmiféle megtérés és semmiféle mennyei lehajlás sem lesz tapasztalható az Úrtól. Meg lehet, hogy néhány év múlva az emberek e tabernákulum mellett elhaladva ezt kérdezik majd, mi ez a rettentő hatalmas épület? S a válasz az lesz, hogy egy komoly istenfélő társaság építette évekkel ezelőtt. De ők meghaltak, s a dolgok megváltoztak. Milyen most? Hát, egy csodálatos szép orgona van benne, és egy csiszolt szónok, de a sokaság eltávozott. S az a kevés ember, akik még itt összejárnak, hűvös, kimért, tisztelettudó jellegű, akikben nincs már élet, sem buzgóság. S akkor e ház közmondássá, gúnyos szólássá, csodává és szörnyűséggé fog válni az egész föld színén. Ó, milyen sokszor emésztődök ezen, heves féltékenységgel! Szívem megszakad, amikor azt hallom, hogy egyesek közületek nem élnek szent életet. Attól félek, vannak köztetek egyesek, akik úgy járnak, hogy gyalatotot hoznak Krisztus keresztjére. Nem olyanokra gondolok, akikre újjal lehet mutatni, és azt mondhatjuk, ez az ember részeges, erkölcstelen vagy tisztességtelen. Hisz, jól tudjátok, ebben az esetben nem sokáig tűrnénk benneteket. Nem, egy perccel sem többet, mint amennyi szükséges védketek és abban való megkeményedésetek bizonyságára. Hanem olyanokra gondolok, akikkel nem bánhatunk ilyenképpen, mert bűneik nem nyilvánosak. A konkolyokat értem, melyek a búza közt nőnek, és cselekedeteik még nincsenek felfedve. Mert mi nem vethetünk sorsot, hogy ráláthassunk erre vagy arra az emberre, és azt mondhassuk, ő az. Remegés fog el, nehogy legyenek olyanok köztünk, akik teljesen ismeretlenek számunkat, és még a legéberebb szem előtt is felfedetlenek, akiknek bűne azonban a leprához hasonlóan elterjed a házban, és alkalmatlanná tesz arra, hogy továbbra is Isten hajléka maradjon. Ó, bár csak soha se esnénk olyan mélyre, hogy Isten maga ezt kelljen mondja rólunk, hagyd őt magára. Rettenetes pillanat volt Jeruzsálemben, amikor a szent helyen szárnyak csattogását lehetett hallani, és egy hang így szólt, menj innen, s akkor az Isten dicsősége eltávozott. Jaj, 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 hadd essék le a kárpit könnyzápor kíséretében. Isten adja, hogy soha se tapasztaljunk ilyet. És most végül, drága testvéreim, gyertek, szedjük rendbe dolgainkat, s biztosítsunk teljes engedelmességet a ház törvénye iránt. Én hiszem, hogy az Úr Jézus a maga módja szerint folyton minden egyes igazi gyülekezet tisztaságáért munkálkodik. Szórólapátja kezében van, nézd, amint állandóan ide-oda forog, és megtisztítja az ő szívét. Isten olvasztó tüze nem a világban ég, hol semmi arany sem található a salakban, hanem Sionban, és az ő kemencéje Jeruzsálemben. Az Úr megítéli az ő népét, az Úr megpróbálja a hitvallókat és a bizonyságtételüket. Úgy hiszem, ítélet megy végbe a gyülekezet tagjai felett, amiről egyeseknek alig van tudomásuk. Pál ilyen módon beszél korának egy gyülekezetéről, felmutatja következetlen magatartásukat és hozzáfűzi, ezért van ti köztetek sok erőtelen és beteg, és alusznak sokan. A király palotájában különleges bíráskodás érvényesül. Különleges szabályok vannak, melyeket nem alkalmaznak az azon kívül élő emberekre. A gyülekezet tagjai sajátos fegyelemnek vannak alávetve, amint megvan írva, Csak titeket választottalak magamnak e földnek minden nemzetségei közül. Azért büntetlek meg titeket minden gonoszságtokért. Az Úr Jézus olykor az ige szolgálatot használja fel, és teszi nagy szórólapáttá. Valaki megsértődik, és elmegy. Nagy áldás! Nem tudtad volna rákényszeríteni őt, hogy elmenjen, de elmegy saját akaratából, és így a ház megtisztul. A lélek szele sok polyvát elfúj. Amikor urunk szokásos tanait prédikálta, a polyva ott maradt a búzával. De amikor elkezdett szólni az ő testének evéséről és vérének ivásáról, követőinek alja megbotránkozott, és többé nem jártak ő vele. No és, vajon szomorkodott-e ő az értékes és hitvány közti eme szétválasztás miatt? Nem hiszem. Úgy vélte, hogy ennek így kell lennie. Egy bizonyos igazság, sajátos módon felmutatva, személyre szólóan alkalmazva, talán a prédikátor nem szánymaz kimondottan egy bizonyos személynek, mégis Isten által arra az esetre van szánva, és az élessége eltávolítja a korhadtágat. Eképpen a tisztító munka napról napra folyik. Számíthatunk rá, hogy mesterünk eljön minden alkalommal ide közénk, és egy kis fonott korbáccsal jobbra és balra csapkodni fog, hogy megtisztítsa Isten templomát, nehogy latrok barlangjává váljék. Féltékeny Isten ő, és nem tűr tisztátalansággal való szennyeződést az ő népe között. Nem láttatok-e még soha keresztény közösségeket létezésük egy bizonyos szakaszán zavaros vizekhez érni, és hajótörött roncsokká válni? Ennek kellett legyen egy titkos oka. Meg lehet, hogy amit pillanatnyilag okként felhoztak, semmiképpen sem volt a valódi ok. A szentség hiánya a szeretet hiányához vezet, s a szeretet nélküli lelkek hamar találnak ürügyet a viszálykodásra. Akiknek szeretettel kellett volna válaszolniuk a támadásra, és szelíd bölcsességgel megoltaniuk azt, elhamarkodott lélekkel cselekedtek, mivel ők maguk is kegyelem hiány voltak, és így a tűzkő acéllal ütközött, és a szikrák megsokasodtak. Aztán jött a tűz, és óriási tűzvészé fajult. A nyílt gonoszság inkább következmény volt, mint ok, és remélhetőleg épp a gyógykezeléshez tárta fel a szabad utat. Igaz, sok pénzváltó asztal fel lett forgatva, és sok galamb szabadon repdesett, de a korbács hatékony módon tisztított. Mennyivel jobb lett volna, ha nem lett volna szükség ilyen tisztításra? Ha a gyülekezetek nem szentek, nem lehetnek virágzóak, mert Isten csapással sújtja azokat, akik házának törvényét megszegik. Nos, nem de komolyan kell őrködnünk, hogy a törvény betartassék közöttünk? Igen, mondjátok, vigyázzatok ti pásztorok, vének és diakónosok, legyetek éberek és hűségesek, őrizzétek jól a gyülekezet ajtaját, és legyen gondotok rá, hogy ne engedjétek be az istentelent. Legyetek éberek a fegyelemben is, hogy amikor valaki nyilvánvalóan szentségtelen életet folytat, kivettessék. Testvérek, ez a mi vágyunk, és ezen munkálkodunk. De végül is mit tehetünk mi? Minden szorgalmunkkal mit érhet el egy kis szolgacsapat egy több ezer számú gyülekezetben? Testvérek, testvérnők, ezt a munkát mindenki kell végezze. Mindenki hordozza a maga terhét, mindenki söpörjön a maga ajtaja előtt. Könyörgöm, hogy minden egyes személy, aki csak a gyülekezethez tartozik, féltűn buzgolkodjék ennek tisztaságáért, és vigyázzon úgy magára, mint testvéreire, nehogy a bűnnek valamilyen formája a keserűség gyökerévé váljon, hogy megrontson bennünket, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Lássunk neki a munkának most azonnal. Itt van az első gyakorlat számunkra. Térjünk meg a szentségben való múltbeli hanyagságainkból. Sohasem fogjuk legyőzni a bűnt, míg nem tudatosul bennünk, és nem szégyenkezünk miatta. Ezért mondta az Úr a prófétának, te embernek fia, hirdessed Izrael házának ezt a házat, hogy piruljanak védkeik miatt, és mérjék utána arányosságát, és ha pirulni fognak mindamiatt, amit cselekedtek, jelensd meg nekik a ház formáját és berendezését. Az első lépés a tisztaság felé a megtérés, a bűnbánat. Hajtsuk meg fejünket, és sirassuk meg az Úr előtt a szent dolgokban való vétkeinket, személyes áthágásainkat, a szeretet elleni vétkeinket, a ház törvények megsértéseit. Aki legkevésbé szégyenkezik, valószínűleg ő az a személy, akinek leginkább van oka pirulni. És aki a leginkább megalázkodik, talán a legkevesebbet vétkezett. Minden esetre mi mind vétkeztünk, mint gyülekezet, és szükölködünk Isten dicsősége nélkül, és illő, hogy becsületes bűnvallást tegyünk. Miután hibánkat beismertük, tegyük a következőt. Isten házának törvényét tegyük komoly tanulmányozásunk tárgyává, hogy a jövőben elkerülhessük annak megsértését. Nemigen tudod megtartani a törvényt, ha nem ismered azt. Kutasd a szent igét éjjel és nappal. Legyen életed vezérfonala az illetett oldal. Ne azzal törődj, mit mond lelki pásztorod, hanem engedelmeskedj annak, amit Isten lelke mond neked. Menj a Bibliádhoz, kutasd az írásokat, s lásd meg ott, miként kell viselkedned Isten házában. Légy sokat a térdeiden, és kérd az Urat, tanítson meg téged az ő értelmére és akaratára, és különösen azért esedezz, hogy írja törvényét szívedre, mert sohasem fogod megtartani azt életedben, míg oda nincs beírva. Miután áttanulmányoztatok a ház törvényét, behatóan igazán törekedjetek annak megtartására. A vallásnak milyen sok része manapság csak üres színlelés. Az emberek beszélnek a megszentelődésről, de tudják-e valóban, miről beszélnek? Beszélünk az odaszánásról, és továbbra is úgy élünk, mintha pusztán világiak lennénk, kik a gazdagság, vagy hírnév, vagy gyönyör után futunk. Egyesek éneklik, hogy mindent az Úrnak adnak, s mégis adakozásuk siralmasan szegényes. Némelyek azt mondják, hogy teljesen Istennek élnek, de ha teljesen maguknak élnének is, lényegében semmi különbség sem tűnne fel náluk. Ó, legyünk következetesek és őszinték! Ne prédikáljuk azt, amit nem hiszünk, és ne mondjuk, hogy hívők vagyunk, s egy hitvalláshoz ragaszkodunk, ha nem fogadtuk el igazán a magunk számára, és nem vált valósággá saját lelkünkre nézve. Ragadd meg az örökkévaló dolgokat, tartsd erősen, érezd át azok súlyát, és élj azok hatása alatt. Ami nem valóságos, az szentségtelen. A felpuffadt farizeus szentségtelen. Az üres formalista szentségtelen. De az őszinte megtérő, az igazán becsületes kereső, szentség után sóvárgó lélek már is szent, bizonyos mértékben. A te szemeid, Uram, a szentségre néznek. Aztán kiáltsunk Istenbe vetett őszinte és növekvő hitért a szentség dolgát illetően. Higgyünk Jézusban, hogy ő az ő szent lelke által szenté tud minket tenni. Ne higgyük azt, hogy egy bizonyos bűn elkerülhetetlen. Inkább kötelezzük el magunkat teljes szívvel annak legyőzésére. Ne a mi saját erőködésünkben bízzunk, de bízzunk erősen Krisztusban, hogy amint kimunkálta megigazulásunkat, úgy kimunkálja megszentelődésünket. Hitünk nézzen úgy a vízre, mint a vérre, mert mindkettő ugyanabból a forrásból fakadt, üdvözítőnk megnyílt oldalából. És aztán végül könyörögjünk, hogy Isten értékű szent buzgóságtól lángoljunk. Nem hiszem, hogy létezik olyasmi a világon, mint hideg, hűvös, kimért szentség. Mihelyt egy kost Istennek szenteltek és az oltárhoz hoztak, el kellett annak égni a tűzzel. És így kell történjék minden odaszentelt élettel. Sem ti, sem én nem vagyunk igazán az Úréi, míg hideg, kihűlt szívűek vagyunk. Lángolnunk és égnünk kell, ha Istennek tetsző áldozatok kívánunk lenni Krisztus Jézus által. Vedd el a buzgóságot a gyülekezettől, és már is eltávolítottad az egyik legerősebb tisztító tényezőt. Mert Isten Jeruzsálemet az ítélet és a megégetés lelkével akarja megtisztítani. Ó, milyen fontos dolog szent lélekkel és tűzzel megkereszteltetni! A megtisztító tűznek újra és újra át kell mennie lelkünkön. Míg mindaz, ami szennyező, teljesen megemésztetik, és olyanokká válunk, mint a tiszta arany, teljesen az Úrnak szentelve. Eként újra és újra fületekbe zengtük a ház törvényét. A Szentlélek Isten képesítsen benneteket a megtartására, mindvégig.